Most folytatódik a gólvonal. Szerdán volt a női labdarúgás napja, amelyen több más program mellett a magyar labdarúgó válogatott a szlovénok ellen lépett pályára. A mérkőzésen a magyar csapat már az első percben vezetést szerzett a szlovénok ellen, de a vendégek fordítottak, és egy hajrában szerzett magyar góllal végül 2-2-es döntetlenre végződött a felkészülési mérkőzés. A Magyar Labdarúgó Szövetség női bizottságának elnöke szerint a női futball fejlesztése jó irányba halad, a korosztályos és felnőtt szinten is vannak már olyan jelek és eredmények, amelyek igazolják az MLS fejlesztési terveit. Török Gábor, a szövetség elnökségi tagja azt várja, hogy az MLS folytassa az elkezdett munkát.
Üzenni szerettük volna a futball szerető közönségnek ezzel a kezdeményezéssel azt, hogy vagyunk, létezünk, tehát hogy a női labdarúgásnak is van helye a nap alatt Magyarországon, és nem csak helye van, hanem múltja is van, történelme is van, szereplői is vannak. És ezen a napon, ugye az 1985-ben játszott első válogatott mérkőzésre emlékezve, 1985-ben játszott először Magyarország női válogatottja egy mérkőzést Siófokon, és egyébként győzte le az NSK csapatát 1-0-ra. Tehát erre emlékezve, ezt az alkalmat felhasználva, évről évre megemlékezünk azokról, akik az elmúlt évtizedekben segítették a női labdarúgást. Például arra lesz egy lehetőség, hogy azokat a magunk között így hívjuk minarikedéket, akik egy-egy klubnál a női labdarúgás különböző szervezeteiben önerőből életben tartották a női labdarúgást, hogy őket köszöntsük. Tehát azt szeretnénk ezzel a nappal minden évben, hogy legyen módunk és lehetőségünk egyrészt megköszönni azoknak a munkáját, akik az elmúlt évtizedekben segítették a női labdarúgás életben maradását, olyankor, amikor még az sem volt természetes, hogy egyáltalán létezhet itt van ez a szakág, ez a sportág. Másrészt pedig, hogy egy kicsit ilyenkor mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy most hol tartunk, milyen eredményeink vannak.
Akkor egy kicsit mondjuk el a hallgatóknak, hogy így az elmúlt időszakban hol tart a női labdarúgás, milyen eredményeket sikerült felmutatni.
Én sokszor hangsúlyozom azt, hogy a 2013-ban elindult fejlesztési tervnek alapvetően nem az volt az elsődleges célja, hogy rögtön gyorsan eredményekben is megnyilvánuljon ez a hatás, hanem először valóban két irányban, a népszerűsítés és a tömegesítés irányában kívántunk elindulni, aminek persze olyan eredménye már nyilvánvalóan van, hogy lényegesen több játékos van, és lényegesen több helyen, több csapatban lehet a női labdarúgást művelni. Amikor elkezdtük ezt a fejlesztési tervet, akkor Magyarország tele volt a női labdarúgás szempontjából fehér foltokkal, nem csak megyeszékhelyek, egyes megyék vagy régiók is teljesen üres foltnak számítottak, fehér foltnak számítottak a női labdarúgás térképén, ahol nem volt egyszerűen csapat, ahol játszani lehetett volna. Mára ez elképesztő mértékben megváltozott, azáltal, hogy a férfi futball számára kötelezően ajánlottá, mondjuk így. Tettük a női labdarúgást, a lányfocival való foglalkozást, azáltal ma már nincs tulajdonképpen olyan fontosabb része az országnak, ahol mondjuk egy 20-30 kilométeren belül ne lenne elérhető a női labdarúgás. Tehát ha valaki focizni szeretne, kedve támad lányként arra, hogy futballozon, akkor azért a lakóhelyhez viszonylag közel találhat magának futballcsapatot. Ez persze mennyiségi változás, itt a minőség is egy nagyon fontos kérdés, bár én újra hangsúlyozom, alapvetően majd a következő évtizedtől várom az eredményeket, de kétségtelen a hagyományos értelemben vett pontokban, gólokban, helyezésekben számolt előrelépésben is azért van mit már most kiemelnünk. Egyrészt idén most már második éve folyamatosan az U17-es és az U19-es női labdarúgó válogatott túljutott a selejtező körben és bejutott az elitkörbe. Nem is olyan régen volt Szerbiában, Belgrádban az U17-es elitkör, ahol a magyar U17-es női válogatott az utolsó mérkőzésig, sőt az utolsó mérkőzésen is végig partiban volt, esélye volt arra, hogy kijusson a 8 csapatos női Európa bajnokságra, tehát nagyon megközelítettük az európai élmezőnyt az utánpótlásban. Ez óriási előrelépés, hát én emlékszem arra, hogy itt pár évvel ezelőtt már az is sikernek számított, hogyha sikerült pontot rabolnunk. Ha egyáltalán eljutottunk az elitkörbe, az is siker, bravúrnak volt nevezhető, hogy sikerült egy-egy pontot megszerezni. Most pedig már felvesszük a versenyt ezekkel a csapatokkal. A női U19-es elitkört azt idén Magyarország fogja rendezni, május végén kerül majd erre sor. Ott nem állítanám, hogy ott nagyon komoly vérmes reményeink vannak, hiszen kifejezetten nehéz csapatokkal, Oroszországgal, Spanyolországgal és Belgiummal került Magyarország csapata össze, de most például a világ egyik legjobb utánpótlás csapatával, Németország U19-es válogatottjával mérkőzött Telkiben a magyar U19-es válogatott, és bár egyértelmű volt, hogy melyik a jobb csapat, de őszintén szóval kifejezetten büszkén néztem végig a mérkőzést, mert még 3-4 évvel ezelőtt már rögtön az első percben, sőt, már a himnuszok elhangzásakor is lehetett azt látni, hogy itt kinek van komolyabb esélye, mert egyszerűen atlétikusságban, sportos felépítésben, kiválasztásban olyan előnyben voltak nálunk előbbre tartó országok csapatai, most ezt egyáltalán nem lehetett látni, és maga a mérkőzés is egy, ha nem, én is azt mondom, hogy kiegyenlített, de egy küzdelmes, jó mérkőzés benyomását keltette Magyarországnak. Még arra is esélye volt, hogy gólt vagy gólokat szerezzen, volt egy kihagyott 11-esünk. Kívülálló számára ezek nem tűnnek olyan nagy változásnak, hogy nem 8-9 góllal kap ki a magyar csapat, hanem csak 3-mal, de ezek szerintem egyértelműen az előrelépésnek a jelei, hogy ennyire közel vagyunk az európai elithez, mondjuk már az utánpótlás szinten, de szerintem azt joggal lehet várni, és erre vannak kifejezetten bíztató jelek az utánpótlásban és a felnőtt válogatott teljesítményében is, hogy a 2020-as évekre a női labdarúgás olyan eredményeket érjen el, amivel a magyar labdarúgást szerető közönség számára is letesz valamit az asztalra, magára irányítja a figyelmet. Ma már elképzelhetőnek gondolom, hogy a 2020-as években a magyar női labdarúgó válogatott, az mondjuk egy Európa bajnokságon egyenrangú résztvevő lehessen, tehát ki tudja vívni a kiutást, és ott megállja a helyét.
És egyébként az addig hátra lévő években mivel lennének elégedettek, hogy a női labdarúgás egészét tekintve, illetve hát a kirakatot a nemzeti együttest az alválogatottat nézve?
Azzal lennék elégedett, hogyha ez a fejlesztési irány, ez nem sérülne, tehát ha lehetőségünk lenne arra, hogy ezt végig csináljuk. Abban az értelemben, hogy megmaradna a szövetségen belül az a figyelem, és mondjuk nyíltan az a támogatás, amit a női labdarúgás megkap. A Magyar Labdarúgó Szövetség a korábbi gyakorlathoz képest összehasonlíthatatlan összegeket költ a női labdarúgásra, és ezek olyan nagyságrendű változások, amelyeket nyilvánvalóan látunk, nem csak egyébként a válogatottak működésében, de a klubfutballban is. A magyar női NB1-es és NB2-es bajnokságok színvonala is szerintem fokozatosan emelkedik. Azzal még elégedett, hogyha senki és semmi nem térítene le minket erről a következő években.
Török Gábort, az MLS elnökségi tagját, a női bizottság elnökét hallották.
Gólvonal, a sportmagazin.
Megnyerte a férfi vízilabda Eurókupát a Ferencváros, a zöldfehérek a finálé szerdai visszavágójának 6 gólos előnnyel vágtak neki a Nagyvárad ellen, így a 7-7-es döntetlennel is magabiztosan hódították el a serleget. Varga Zsolt, a csapat vezetőedzője, elégedetten értékelt az Inforádiónak a mérkőzés után. A riporter Dzsubák Tamás.
Még egy pillanatra csak azt érzem, hogy megkönnyebbült vagyok, hogy úgy összességében jól sikerült talán, és tényleg lehetett ünnepelni a végén. Ugye úgy összességében is egy jó dolog kerekedett ki ebből az egészből, hiszen nagyon hosszú idő áll mögöttünk, ami az elmúlt 5 év építkezése, úgyhogy összességében most egy ilyen megkönnyebbülés.
A mérkőzés előtt ugye többször is hangsúlyozta, hogy a koncentráció, fegyelem, illetve a precizitás nagy szerepet kell, hogy játszanak ezen a mérkőzésen. Mennyire volt elégedett ezekkel?
Szerintem az elején az nagyon-nagyon jól ment, az első negyed az szerintem szinte tökéletesen sikerült. Abszolút azt történt, amit mi akartunk, csak utána volt a másik negyedben egy-két ilyen koncentrációs hiba, amiből kaptunk egy-két gólt, és akkor úgy egy kicsit pillanatra elkezdtünk bizonytalankodni, akkor abból időt kértem, megmondtam, hogy mit csináljunk, akkor haladtunk tovább, akkor megint lőttünk egy gólt, tehát szép lassan azért építkeztünk tovább. Ilyen megbillenések voltak a koncentrációban, de összességében örülök neki, mert tudom, hogy ez egy nagyon nagy nyomást ad a játékosokra, úgy összességében az a döntőnek a második mérkőzése egy első 6 gólos győzelem után, ez sajnos egy ilyen nehezen feldolgozható, hiszen lehetett látni a PSG példáját is, volt NFL döntő is nemrégen, ami nagyon, nagyon nagy különbségről ugye nyert az ellenfél, és azt gondolom, hogy ez ilyenkor egy picit tényleg az embereknek nagyon fontos a figyelmét arra fókuszálni, hogy nem arra mi az, ami lesz, hogy mi az, ami lehet, hanem mi az, ami van, mert akkor tudunk csak igazából játszani és vízilabdázni, arra koncentrálunk, ami van.
Mit jelent önnek, hogy hazai közönség előtt hódították el a trófát?
Összességében egy fantasztikus élmény volt, azt gondolom, hogy az egész köszönhető az elnöknek, a klubnak, hogy az egész építkezéshez adott erőt és támogatást, és azt gondolom, ennek a következménye az, hogy ténylegesen eljutott a csapat oda, hogy ennyi embert vonzon már a mérkőzésre, ennyien kijöjjenek, és ténylegesen egy ilyen fantasztikus hangulatú legyen végül is az egész vége. Itt van saját viszonyánkban, Népligetben, a Fradiban, és bízom benne, hogy minden fradi érzelmű embernek egy pici örömet, egy pici mosolyt csaltunk ma az arcára, hiszen ez a legfontosabb talán, hogy aki ez egész családhoz tartozik, az érezze, hogy most a Fradi nyert megint.
hogyan értékelni az idei kupa menetelést?
Hát voltak benne nehéz pillanatok, talán az elején úgy jól indultunk, még a szeptember-október környékén voltak az első ilyen selejtező fordulók, aztán úgy elkezdtünk egy kicsit billegni benne. Jött a Rijeka párharc, ezt elég magabiztosan nyertük azt a párharcot, majd jött a Herceg Nobel, ami szerintem a legnehezebb volt. Ők 7-4-en keresztül vezettek ellenünk, és 1-4 volt tulajdonképpen úgy, amiben megfordítottuk ezt az egészet, hiszen a kinti mérkőzés az egy gólos vereség volt, az itthoni az meg 3-4-en keresztül ugye 4-3 volt nekik, és az utolsó negyedben sikerült megfordítani. Én azt gondolom, az a legnehezebb része az egész sorozatnak. A kinti mérkőzésünk Nagyvárad ellen az nagyon jól sikerült, tényleg az egy nagyon jól összeszedett, határozott, megtaláltuk azt a taktikát, ami kellett ellenük, igazából nem is nagyon tudták feltörni ezt a védekezést. Az nagyon jól sikerült, itt meg már talán arról beszéltünk, hogy ennek talán inkább egy pszichés terhe volt, hogy itt van egy jól zárjuk igazából ezt az egész sorozatot.
Varga Zsoltot, a Ferencváros férfi vízilabda csapatának vezetőedzőjét hallották. A kupadöntő után a Fradi kétszeres olimpiai bajnoka Madaras Norbert azt emelte ki, hogy a két mérkőzés alapján megérdemelt a zöld-fehérek sikere.
Nyilván boldog vagyok, de azt gondolom, hogy ez nem ma dölt el ez a meccs, hanem leginkább még az első meccsen, az odavágont, meg kellett azt őriznünk azt az előnyt, ami volt. Ilyen még nincs. Most már van.
Ön is említette ugye, hogy már az első mérkőzésen gyakorlatilag eldőlt a kupa győzelem sorsa, mentálisan ilyenkor miként készül egy játékos?
Az volt az a meccs, ahol nekünk szinte minden összejött, ők meg nagyon-nagyon tudásuk alatt játszottak. Én úgy készültem, hogy azt gondoltam, hogy ennek a meccsnek az első negyed, első másfél negyede lesz igazán fontos. Ott fog eldőlni, hogy adunk-e nekik esélyt, és esetleg elkezdenek felzárkozni és ledolgozni mondjuk a hátrányukat, mondjuk egy 2-0-as, 3-0-as első negyede, és el tudják hinni, hogy ezt meg lehet csinálni, vagy igenis mi kezdünk jobban, és gyakorlatilag eldöntjük már az elején.
Többen is hangsúlyozták a mérkőzés előtti játékosok közül, hogy a védekezésen nagy hangsúlyt kell fektetni, mennyire sikerült az eltervezett taktikát betartani.
Amíg igazán fontos volt, az addig nagyon. Tehát hogy az, hogy vezetünk 3-0-ra, vagy talán 3-1 az első negyed után mindenképpen. Aztán egyetem, hogy a meccs végén volt egy-egy hiba, meg egyszer-egyszer kiengedtünk, de nyilván az összesített 6 gólos előny tudatában ez, azt mondom, hogy belefért.
Ez a kupa siker milyen hatással lehet a szezon további szakaszára nézve?
Ez egy jó dolog, ez pozitív. Hát a bajnoki elődöntő van nekünk hátra az Eger ellen, ahol egyetemen jobban állnak, ugye 4-1-en megyünk be, sőt ott kezdjük az első meccset, tehát nem vagyunk az esélyesek, de nem is megyünk feltett kézzel. Tehát pont a Szolnok és az Eger ellen nem nagyon jöttek össze a dolgaink ebben az évben, úgyhogy talán itt az ideje, hogy bizonyítsuk, hogy ezért sokkal jobbak vagyunk annál, mint amit eddig mutattunk.
Madaras Norbertet a Fradi férfi vízilabda csapatának olimpiai bajnok játékosát hallották. A találkozó másnapján a kétszeres olimpiai bajnok Klassz is bejelentette, hogy tervei szerint még egy évig folytatja játékos pályafutását. A 37 éves játékos jelezte, hogy a kupagyőzelem további motivációt adott neki. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az inforádió.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.